Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szokásomtól eltérően csak félig mutatom be a mostani vendégünket, Meliher Dórát, mert az interneten utána néztem, és számomra az derült ki, hogy egy nagyon sokszínű, nagyon értelmes, és hogyha úgy mondom, egy nagyon jó fej hölgy, de itt az elején összetegeződtünk, ugyanis rengeteg féle tudás lakozik a fejébe, és mind a mellett nyelveket is nagyon jól beszél, németül, angolul és oroszul, ami az orosz egy kicsit meglepő volt számomra, ugye perfekt, tárgyalóképes, és hát a franciát is nagyon jól tudja. Én először erről szeretnélek kérdezni tőled, hogy ez egy beleszületett rendellenesség, hogy a fejed mindent fog?
Jó napot kívánok, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen neked így a kedves szavakat az elején. A nyelvekkel szerintem az a helyzet, hogy a nyelveket éppen hogy nem megtanulni lehet, hanem megszeretni lehet, és akkor a nyelvek megszeretnek bennünket, vagyis engem jelen esetben ez történt, és utána már megy minden, mint a karikacsapás. A nyelveket én sosem tanultam a szó annak az értelmében, hogy jó, persze nyilván az első nyelvnél volt ilyen, hogy felütni akkor a munkafüzetet, és akkor 26. oldal, házi feladat, de ez külön, csak az első nyelvnél volt. Utána már, mint hogyha minden egyes nyelvvel egy kicsit egy új világ nyílt volna ki felém, akkor a nyelvvel mindig együtt a kultúrát is tanultam. Szóval az orosz az úgy jött, hogy orosz-magyar kétnyelvű gimnáziumban jártam, és ott nagyon élveztem azt, hogy nem csak a nyelvet tanultuk, hanem mellette a mondókáktól kezdve a versek, irodalom, színművek, mindenféle kulturális dologban részünk volt, és akkor így kezdődött ez a nyelveknek a kultúrával vegyített ilyen megérintése, és ezek után én nagyon élveztem mindenféle nyelvtanulást, jött a német, a francia, akkor ezeket már teljesen autodidakta módon tanultam, úgymond. Eljártam egy-két francia órára, például a francia intézetbe, ahol megint körülvett egy teljesen más millió, amit szintén nagyon élveztem, a művészet, a zenét, akkor a németet egy másik szempontból. Szóval én azt gondolom, hogy a nyelvekkel, minden nyelv egy kincs, amin, hogyha végig gondoljuk, akkor gyermekek felnőnek, szerelmek születnek, szóval ezek nem egy ilyen objektív dolog, mint hogy valamit nagyon meg kell tanulni, és akkor meg lesz az eredménye.
Ugye a téma a egybetélyű ikrek, és akkor mivel nekem nem ilyen jó a fejem, hogy így meg tudjam jegyezni a dolgokat, ezért nem tudtalak bemutatni, hiszen annyi minden van a neved után írva a honlapra, úgyhogy most légy szíves, így szakmailag is mutatkozzál be.
Elsőként a Corvinus Egyetemen végeztem, ahol nemzetközi kapcsolatok szakértői diplomát szereztem. 2004 és 2009 között jártam a Corvinus Egyetemre. Én a gimnázium után mindenképpen a világ megértését tűztem ki egy kicsit így célul, hogy a diplomácia érdekelt nagyon, a közgazdaságtan, a nemzetközi tanulmányok, és erre is vettem az irányt. És így ennek kapcsán is ugye a nyelvek is ide tartoznak. Majd ezen a területen el is kezdtem egyébként dolgozni, már az egyetem alatt gyakornokoskodtam, többféle helyen dolgoztam, nagyon aktív voltam ilyen szempontból, mikrofonos vetélkedőket vezettem egy nagyon kedves ilyen rendezvényszervező cégnél, családi napokon, tréningeken, tulajdonképpen ilyen játékos vetélkedőket szerveztem. És akkor még semmi közöm nem volt tulajdonképpen a biológiához, orvostudományhoz. Úgy szoktam ezt kifejezni, hogy valójában a világot kicsit kívülről kezdtem el megérteni. És akkor utána jött, mint egy ilyen újabb rácsodálkozás, hogy mennyire érdekes az a világ, ami eddig még, vagyis addig még tőlem elzártan volt. És ez pont az ikerség kapcsán jött ez a téma, már egyébként a Corvinus Egyetem utolsó éveiben, hogy elkezdtem volna picit jobban megérteni azt, hogy mi is az az ikerség. Néha hívtak minket úgy, bár annyira azért nem hasonlítunk, de mások szerint eléggé hasonlítunk Orsival, ikertestvéremmel, hogy klónok. És akkor néztem ilyen sci-fi filmeket, és akkor ott is jött a genetika, meg az ikrek, meg a klón, meg a már a tévéből is hallottunk ilyeneket, hogy őssejt, meg hát rájöttem arra, hogy én ezekhez a dolgokhoz semmit nem értek, és mégis milyen érdekes téma. És elkezdtem fejest ugrani vele tulajdonképpen, és hát ez egy olyan nagy kapcsolat vagy kötődés lett ehhez a témához, hogy én először csak saját magam szórakoztatására megnéztem ilyen amerikai egyetemeknek, most már ugye a számítógép az sok mindenre lehetőséget ad, ugye ez a műsor is majd visszahallható, és sokan egyetemi előadásokat feltesznek az internetre, például a Massachusetts Institute of Technology-nak Amerika Bostonnál egyik leghíresebb egyeteme, azoknak a genetika előadásait és a biológia előadásait én egytől egyig otthon esténként meghallgattam. Közben rájöttem, hogy hát ehhez azért fel kell lapozni a biológia-kémia tankönyveket, hát ez nem volt akadály. Aki valamit nagyon meg szeretne érteni, akkor az megérti, akkor elkezdtem ezeket is újra lapozni, és hát akkor a hosszú sztori, a végén az lett a vége, hogy hát én az orvosi egyetemre is akkor rájöttem, hogy én oda is szeretnék felvételizni, hogy még mélyebben megértsem mindent, amit én magamtól is már így megtanultam autodidakta módon, és akkor sikerült a felvételi, bekerültem az orvosi egyetemre, akkor az orvosi egyetem kapcsán ugye nagyon érdekelt az ikerség témája, meg egy picit majd, ha beszélgetünk az ikerségről, meg mi a ikerség kapcsolata a genetikával, az epigenetikával. Valójában most azt csinálom, amiért tényleg hihetetlenül lelkesedem, és az nem más, mint az ikrek kutatása, PhD témám is a Semmelweis Egyetemen, az ikerkutatás, és én az ikrek segítségével szeretném még inkább megérteni a világot. Valójában ez most a hivatásom.
Tehát akkor végülis neked szerencséd van, mert ha valami beugrik a fejedbe, akkor az alkalmas arra, hogy bármi legyen, hogy meg tud tanulni. Mert részben alkalmas is rá, másrészt pedig a kíváncsiság benned ugye egy olyan óriási felhajtó erő, ami párosulva a tehetségeddel ez úgy helyre tesz. Ugye az egypetélyű ikrek ez a téma, ugye említetted itt, hogy van egy testvéred is, most akkor nagyon röviden, mennyire hasonlítotok egymásra kívülről, belülről?
Egypetélyű ikrek vagyunk, Orsi az egypetélyű ikrek testvérem. Mások azt mondják, hogy azért nagyon hasonlítunk. Ugye ez mindig egy ilyen szubjektív kérdés, mert hogyha tőlem kérdezed, akkor azt mondom, hogy nem hasonlítunk annyira nagyon, de be kell látnom, hogy igen, hogyha mások ezt mondják. És azt gondolom, hogy azért mi sok-sok dologban nagyon hasonlítunk, és sok dologban pedig eltérünk egymástól. Mégis van bennünk egy olyan, vagy van köztünk egy olyan kötelék, ami szerintem egy ilyen különleges, akár mondhatjuk, hogy iker köteléknek, amiért én nagyon hálás vagyok annak, hogy van iker testvérem. Tudni kell azt, hogy teljesen most nagyon külön pályán van az életünk. Ő egyébként pont egy hónapja adott életet a kisfiának, és éppen most pici babával van otthon, ráadásul nem Magyarországon, hanem bár nincsen messze, csak pár óra kocsival Ausztriában él, és másféle dolgokkal telnek a napjai, másféle ingerek veszik körül, de ettől még egyáltalán nem érezzük azt, hogy mi távol lennénk egymástól, még akkor is, hogyha előfordul, hogy sok napig nem beszélünk egymással, mert szerintem mind a ketten tudjuk, hogy van köztünk egy ilyen erős kötelék, ami mindig.
Ez majdnem lett egy ilyen köldögzsinór? Tehát egy láthatatlan?
Nem, igazából ezt azért nem tudom, mert nem voltam még nem iker. Tehát nem tudom, hogy ez milyen lenne. Van másik testvérünk, van egy öcsénk, akivel egyébként 11 és fél év korkülönbség van köztünk, van egy 12, de egy szülőktől együtt nőttünk fel, úgymond vele is, tehát de azért teljesen más a kapcsolat, nyilván a nagy korkülönbségnek is betudható. De azért nagyobb más a kapcsolat. De általában azért ez úgy szokott lenni, hogy ugye én az ikerkutatás kapcsán azért sok dolgot is olvasok az ikerségről, és alapvetően jellemző az, hogy az egypetélyi ikrek között van egy ilyen különleges és mélyebb kötődés, de egyébként a kétpetélyi ikrek között is jellemző. És ha már itt szóba hoztam az egypetélyű, kétpetélyű ikreket, akkor szeretném azt elmesélni, hogy mindenki tudja, hogy mi a különbség, hogy miről beszélünk, amikor egy- és kétpetélyű ikrekről beszélünk.
Csak végig közérthetően jó, mert akik majd hallgatják.
Igen. Tehát az a különbség, úgy kell elképzelnünk, hogy a fogantatás az tulajdonképpen az, amikor a petesejtet egyetlen egy spermium megtermékenyíti. Ugye, hogyha elképzeljük ezt ilyen képként, hogy vándorol a petesejt a petevezetőben, és megrohamozza sok-sok százezer millió spermium, ugye a hímivarsájt, és egy valaki ér célba, és amelyik egyetlen egy darab célba ér, az megtermékenyíti a petesejtet, és elkezd belőle fejlődni a kis magzat. Ha most ugyanígy kezdődik minden az ikreknél, csak az egypetélyű ikreknél valami csodával határos módon, ezt azért mondom így, mert a kutatók a mai napig nem tudják, hogy mi váltja ezt ki, nem egy embrió magzat kezd fejlődni ebből a megtermékenyített petesejből, hanem ketté válik valamikor a második és a 12. nap között, a megtermékenyítés után, és két gyermek fejlődik belőle. És ezért van az, hogy genetikailag 100%-ban, csak nem 100%-ban megegyeznek az egypetélyű ikrek, mert hogy egy petesejt, egy spermium egynek indult, és mégis kettő lett belőle. Míg kétpetélyű ikreknél az a helyzet áll elő, hogy a nőknél ugye a havi ciklus folyamán általában egy petesejt érik meg, de előfordul ritkán, hogy kettő. És akkor kettő indul el a petevezetőben, na hát ennek nagyon örülnek a spermium, mert így nem egy valakinek van győztes pozícióba jutni esélye, hanem kettőnek, mert hogy két préda van tulajdonképpen, és hát ez meg is történik, és két petesejtet, két spermium termékenyít meg, és így alakul, hogy két petélyű ikrek fejlődnek egyszerre az anyamékben, de ők genetikailag pontosan annyira egyeznek, mint két olyan testvér, akik között korkülönbség van. Tehát ezért is van az, hogy a két petélyű ikrek között van, hogy fiú az egyik, és lány a másik. És van, hogy ez egyik az fekete hajú és nem tudom, kreol bőrű barna szemmel, a másik meg szőke és tejfehér bőrű. Tehát, hogy ez a különbség, hogy valójában a két petélyű ikrek egyszerre született testvérek. De a két petélyű ikreket sem mondhatjuk olyan kategorikusan, hogy akkor ők teljesen ugyanolyanok, mint két testvér, mert mégis van annak hatása, hogy ők egyszerre fejlődnek, és már a legesleg első pillanattól kezdve együtt voltak ők is az anyamékben. De alapvetően tudnunk kell ezt a különbséget az egy- és kétpetélyű ikrek között, és ez megmagyarázza a genetikai különbséget is. Éppen ezért a kétpetélyű ikrek genetikailag átlagosan 50%-ban egyeznek meg, ahogy a két más testvér is.
Jó, és akkor a továbbiakban maradunk az egypetélyű ikreknél. Mit lehet tudni a születésig, hogy nyilván az, hogy kapcsolatban lehetnek egymással, az ugye szinte 100% biztonsággal lehet mondani, de ha nem egypetélyűek, akkor is. Hogy van-e a megszületésig valami olyasmi, ami a tudomány kiderített?
Igen, tehát ténylegesen nagyon érdekes az, hogy én mint ilyen, ugye már talán kiderült róla, hogy nagyon kíváncsi természet vagyok, és hát gondoltam, hogyha már tényleg az űrben megyünk, és szívátültetés lehetséges, akkor ilyen dolgokra, hogy rájöjjenek arra a legújabb képalkotó technikákkal, hogy miért, hogyan keletkezik, hogyan azt már tudjuk, de hogy miért, mi váltja ki az ikrek keletkezését, és nem. Tehát ez egy teljes szürke köd. A világ ikerkutatói kongresszusa Budapesten volt tavaly, és ott egy szingapúri kutató, aki ezt kutatja, minden technikával próbáltam megmutatni, hogy ő eddig mire jutott, apró kis, nem tudom, kis hüllőkkel kísérletezik, és még úgyse sikerült nagyon megtudni, tehát, hogy ilyen szinten tapogatózunk a sötétben, annak kapcsán, hogy hogyan alakulnak ki. Na de miután már az egypetélyikre ugye ketté vált az egy megtermékenyített petesejt, és elkezdenek fejlődni az anyamékben, ugye a képalkotó eljárások már olyan is van, hogy háromdimenziós, meg akár négydimenziós ultrahang, hogy tényleg olyan képeket tud készíteni a méhben fejlődő magzatokról, embriókról, vagy már ugye a születés előtt, hogy az csodálatos, és hát ezt kihasználják ugye az ikreket váró anyukák is, és már akár az interneten is lehet látni ilyen képeket, és már ez valóban így van, hogy ők egymással kapcsolatot teremtenek az anyaméhben, tehát van, mikor simogatják egymást, van, mikor teljesen egymást úgy helyezkednek, hogy teljes mértékben takarják egymást. A szív ritmusuk is nagyon sok esetben tulajdonképpen szinkronizálódik. Ez személyes példa is, hogy nálunk is egészen a 7. hónap végéig az anyukánk szüleink nem tudták, hogy ikreik lesznek. Egyszerűen nem vagyok annyira idő, szóval már azért volt nagyon jó ultrahang technológia a 3 évtizede is, de nem tudták, mert ugye azt hitték, hogy egy szívhangot hallanak. A szívhangot az tökéletesen lehetett, mert akkor is hallani, ugye el kell különíteni anyuka szívhangját a baba szívhangjától, de a mi szívhangunk az annyira egyszerre vert, hogy teljesen egynek tudták be, és még ráadásul annyira takartuk egymást, annyira ugyanúgy mozogtunk, hogy valami ötödik vagy hatodik ultrahang volt az, ahol már anyukám ragaszkodott hozzá, hogy nézzék meg még egyszer, mert ő szerinte valószínűleg ketten vagyunk, na és akkor egy pici árnyék volt, és akkor mondták, hogy na ez kettő, és sokszor van ez egyébként. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy mit történnek az anyamékben, és éppen nemrégen jelent meg egy videó erről, és ez egy nagyon kedves videó, van is egy ikerkutatós, ikerközösséges Facebook oldalunk, és ott is kiraktuk ezt a videót, hogy császármetszéssel születtek kisbabák, egypetélyi ikerlányok, és ugye mi történik akkor, amikor megszületnek, főleg ha ugye császármetszéssel, ugye akkor még inkább soknak vannak kitéve a pici babák, de hát alapvetően minden gyerek is ez is, ha jó megszületik, vagy ki, és akkor sír nagyon hangosan, ugye felszabadulnak a légutak, és ők is ugye nagyon sírás üvöltés, és amint őket picit ugye letörölték, és egymás mellé tették, abban a pillanatban mind a ketten elhallgattak, és egy ilyen, lehet, már a videóról lehet látni, hogy milyen hihetetlen, ahogy egymás közelsége megnyugtatta őket. Szóval ezeket azért szeretem elmesélni, mert ezekre legalább van bizonyítékunk, hogy valóban láttuk a mélyben, hogy kapcsolatot teremtettek, valóban láttuk ezt, szóval ezek mind azt árulják el, hogy az ikrek kapcsolata sokkal hamarabb kezdődik, mint hogy a külvilágban ezt először érzékelnék.
Jó, van kérdésetek?
És ugye a természetetek az hasonló?
Ez is
ugye... Most megint nem okvetlen a szubjektív megítélés,
igen,
hanem
igen,
hogy úgy kívülről úgy látszottok, vagy
kívülről szerintem most már jobban úgy látszunk volt ehhez, és hát akkor elmesélem, mert ez is nagyon érdekes, hogy egészen pici korunkban egyformában üldöztünk mindig, és ténylegesen hasonló dolgok érdekeltek, mind a ketten fuvaláztunk, de nem azért, mert azt mondták, hogy azt kell, mert egyértelmű volt, hogy mind a ketten azt szeretnénk, ha az egyik azt szeretné, a másik is. Mi egy általános iskolába jártunk, és egy középiskolába is. Senki nem mondta, hogy ugyanabban a középiskolában jelentkezzünk. Nekünk ez olyan volt, mint a, nem tudom én, teljesen természetes, hogy mind a ketten azt szerettük volna csinálni. Ténylegesen az érdeklődési körünk is nagyjából egyforma volt. És akkor egyforma ruhába is öltöztünk, de ez sem azért, mert a szüleink kitalálták, hogy ezt így olvasták, hogy az ikreket egyformába kell öltözni. Tényleg az, hogy egyforma ruhát veszünk.
Ugyanaz a fiú is tetszett neki?
Nem, én már itt jött a nagy kiválasztó, most érünk egyre, nem a kis kamaszkor. Ugye amikor először eljött az, hogy nem is a fiú váltotta ki, hanem csak ez a, amikor először a kamaszok rájönnek arra, hogy ez az egyéniség, hogy van olyan, hogy egyéniség. És akkor ez mint egy ilyen leforrázás volt tulajdonképpen, hogy egyik napra másikra mi teljesen fel voltunk háborodva, hogyha a gimnáziumban azt mondták ránk, hogy iker, vagy az, hogy klón, hogy tessék megkülönböztetni, mi az, hogy nem veszik a fáradtságot, és akkor látott lázadás tulajdonképpen direkt, még kicsit így rá is játszottunk arra, hogy különbözőek vagyunk, és akkor jött ez egy kicsit ilyen szerepjáték, tehát ha ebben a korszakban merül fel a kérdés, akkor azt mondták volna, hogy ó, hát mi mennyire különbözőek vagyunk, de ez tulajdonképpen csak egy ilyen játék volt ezzel a dologgal, hogy mi nekünk ilyen volt a leszakadás időszaka. De másik reknél meg ez vagy nem játszódik le, vagy teljesen máshogy játszódik le. Szóval szerintem ez egy ilyen természetes folyamat, ami nálunk így játszódott le. És most is azt mondanám, hogy bár tényszerűen más életutunk van, hogy más dolgot csinálunk. Egyébként a Corvinus Egyetemre is együtt mentünk, tehát bár más szakra, de ő is Corvinus Egyetem, én is Corvinus. Mert megint nem az volt, hogy megbeszéltük, hanem őt is ez érdekelte, engem is ez érdekelt, mert más szak volt, de azért mégiscsak ugyanaz az egyetem. Szóval, hogy most is nagyon olyan alapvető értékekben, hogy ő is nagyon kíváncsi természetű, ő is nagyon tud lelkesedni dolgokért. Ilyen dolgokban nagyon-nagyon hasonlítunk. De mégis, mondjuk, ha ilyen példában, hogy most kinek mi a kedvenc étele, vagy nem tudom, mit főznie te, meg mit én, azokban más. De ilyen alapértékrendben szerintem nagyon hasonlítunk.
Mivel nektek ez egy természetes élethelyzetetek, hogy vagytok, ez jelentette olykor pluszt, vagy mikor jött el, bár hát most beszélte ugye épp arról, hogy amikor ez a megkülönböztetés van, akkor maradjunk a pozitív hasznánál. Mi volt számotokra, vagy számodra a pozitív haszna, hogy egypetti ikrek vagytok?
Én azt gondolom, és ugye alapvetően az életés, hogy mindennek van pozitív haszna. És szeretem azt a mondást is, hogy a hibáink gyümölcsét learatni. Nekünk pont ebben a korszakban, ha most ugye ez az érdekesebb, amikor reggel rettentő sokat vitatkoztunk, emberek előtt veszekedtünk, hihetetlen harsány módon, és néha azt gondolták rólunk, hogy hát mi szerintük mi utáljuk egymást, ami persze nem volt igaz, de ez egy olyan pozitív ilyen edzés volt tulajdonképpen, mert mi ezt nem értük úgy meg, hogy végig sértem a másikat, hanem én elmentem a véleményem, ő is kompromisszumok nélkül, ha az így hangzott, ha meg úgy, akkor úgy. De tulajdonképpen szerintem ez egy ilyen kincs, mert ezzel nekünk ez egy olyan edzés volt, hogy folyamatosan ott a másik, és vitatkozni kell a vitának a jó értelmében is. Szóval a vita kultúránk meg az emberekkel való kapcsolatteremtésünk szerintem is ez itt edződött meg, és az empátia készség is. Igazából a legnagyobb kincs szerintem, és az nem csak innen jött, hogy amit én leginkább, ha lehet így mondani, hogy tulajdonságom is így szeretek, az empátia, hogy az embereket szeretem érteni, azt a hullámhozt eltalálni, ahol ők vannak, beszélgetni velük. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy Métneki Júlia hívta fel erre a figyelmemet, hogy vannak ilyen kutatások is, amik ezt vizsgálják, hogy az ikreknek alapvetően jobb az empatikus készségük, mint másoknak, akik nem ikrek. És ez valószínűleg ebből így, hogy van módjuk, van alkalmuk ezzel a szorosan együtt fejlődés, együtt dolgokon átérzése, mert miről szól az empátia? Az empátia az nem más, mint a beleérezni képesség. És az, hogy mással a beleérezni képesség az működjön, azt valahol így tanulni kell. És szerintem ezt mi csodálatosan tudtuk egymásnak segíteni ennek a tanulási folyamatát.
Hát ha jól belegondolok, akkor ugye abban szerencsés helyzetben van részetek, hogy ugye soha nem voltatok egyedül, ráadásul egymásnak olyan barátnői vagy társai lehetnek, hogy tehát mindig van ott valaki, és mindig olyan, akivel jól érzi magát, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy a testvér pár egymásnak egyfajta egy ilyen védő burkot kínál. Más esetben akár, hogyha ugye más testvérek vannak, akkor tudod, hogy teljesen másak.
Érdekes egyébként ez azt szokták gondolni, hogy olyan védő, egymást védő burkai voltunk, vagy én erre úgy tudok visszaemlékezni így gyermekkorunkból, hogy hasonló időpontban éltük át ugyanazokat a meghatározó élményeket. És inkább csak az a tudat volt nagyon olyan komfortért, tehát olyan megnyugvást biztosító, hogy ott van valaki, aki ugyanazon megy mellettem keresztül. De nem az jutott akkor eszembe, hogy arra figyeljek, hogy vele mi történik, vagy fordítva, és egymást megnyugtassuk, vagy ilyesmi, hanem csak az a tudat, hogy ott van mellettem, és az történik vele is, ami velem, az adott egy ilyen megkönnyebbülést. Vagy ez nem volt az, hogy mi egymást elszórakoztatjuk. Ezt én viccesen mondom, amikor kicsik voltunk, ilyen óvodások, vagy kisiskolások, anyukák mesélte, hogy hát azt a szót, amikor azt mondtuk, hogy mi unatkozunk, azt nem tudták megérteni. Hát, hogy tudtok unatkozni? Hát ketten vagytok, van egy csomó játékotok, hát két gyerek nem tud unatkozni, és akkor nem. Vagy az volt, hogy mind a ketten nagyon jól volt, vagy mind a ketten egymás mellett unatkoztunk. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, ez a szinkronizálás, hogy egymás mellett, egymással kapcsolatban, de ugyanazokon a dolgokon mentünk keresztül.
Jó, most nézzük a szakmai vonalat. Mi az, amit úgy gondolod, hogy érdemes a tudtunkra adni? Tehát de bár mondhat, hogy nem tudják, hogy miért válik ketté a petesek? 14. nap? 7. nap? 14. nap?
Valamikor a 2 és a 14. nap között, ez is random, hogy mikor, vagy előbb, vagy később. Szóval akkor kicsit a tudományos dologról, nem fog belemenni a biológiába, elmondom, hogy mivel ugye engem is alapvetően én először, ahogyan ezt említettem, a világot kívülről értettem meg, tehát a nagy globális mozgatórugókat, a nemzetközi helyzetet, az emberek gondolkodását, a sok nyelv, szóval ez egy másikféle dolog volt, és én alapvetően így közelítettem meg a biológiát, én úgy gondolkodtam erről a dologról, mintha én egy nyomozó lennék, és akkor ki szeretném nyomozni ezt a nagy ködöt, hogy mi ez, hogy genetika, meg hogy nekünk sorsunk van, hogy valamilyen gényeink vannak, és akkor az most miben határozza meg azt, hogy valóban milyen betegségeink, vagy nem betegségeink, hanem bármi más történik velünk, most mi köze van itt a géneknek, meg környezetnek, mert és hogyha azt veszik, hogy még mindig a kutatók, meg az orvosok, mindenki más nyomoz ebben, hogy valóban a gének és a környezet összjátéka, mert ez az, ami kialakít mindannyiunkat, hiszen van egy génállományunk, és ugye itt az ikrek, azért említettem ezt a 100%-ban együtt, majdnem 100%-ban a legapróbb különbségek azért felelhető, de ha az egypetélyű ikrek 100%-ban megegyeznek genetikailag, mégis mindenki ismer egypetélyű ikreket, legalább egy párt, és hogyha nagyon hasonlítanak, akkor sem mondja rájuk azt, hogy egymás teljes klónjai, mert biztos, hogy különböznek akár lelkileg, akár betegségeikben, bárhogy. Na, akkor tegyünk itt rendet. Most nézzük meg azt, hogy mi a gének és mi a környezet. És ezt hívják epigenetikának, amikor arról kutatunk, hogy ha a génjeink hogyan szólalnak meg, mert hiába van nekünk egy génállományunk, és mondjuk a valószínűsége annak, ugye a gének azok úgy működnek, hogy mint egy ilyen szimfónia. Folyamatos összjátékban vannak. Sosem az van, hogy van egy rossz génem, és akkor van egy betegségem. Rettenetes ritka az, hogy egy gén befolyásol egy betegséget. A legesleg több esetben, a túlnyomó többségében a gének egymással kommunikálnak, együttműködnek. És itt jön a környezet hatása, amitől ez nem genetika, hanem epigenetika, a görög szó az epi, az azt jelenti, hogy valami felett, hogy az, hogy nekem van egy génállományom, hogy azt én hogyan szólaltatom meg, az fogja adni azt, aki vagyok, azzal, hogy mennyire vagyok mosolygós, mennyire szeretem az életet, mennyire vagyok egészséges, mennyire vagyok hajlékony, nem is tudom én, ráncos, mindent, tehát az, hogy szeretem ezt a hasonlatot használni, hogy vegyünk egy szimfonikus zenekart, amiben a gének azok az egyes zenészek. És akkor van a karmester, ez az epigenetika, aki el tudja mondani, hogy most melyik szólam maradjon csendben, most melyik szólam játszol erősebben, most hogyan alakuljon ki ez az összhang. Ez az, amitől mi emberek vagyunk, amitől bármennyire fantasztikus a bioinformatika, meg a számítógépek, de nem tudtak eddig még egy embert tulajdonképpen kódokból legyártani, mert ugye mindig hozzájön az a környezet, amiben élünk, és én az ikrek segítségével vizsgálom ezt a környezet és genetika összjátékát. Nagyon egyszerűen, csak egy példát arra, hogy lehet ez statisztikailag, mert ugye tudomány, tehát én most egy nagyon mesésen mesélek, de tudnunk kell, hogy a tudomány az milyen, megismételhetőnek kell lennie, objektívnak kell lennie, azt kell vizsgálni, ami a tárgya, szóval a tudományosság feltételeit azokat biztosítani kell, és nagyon egyszerű példa, hogy ha egypetélyű ikrek, tegyük azt, mert majdnem, azt mondjuk, hogy 100%-ban egyeznek meg, és a kétpetélyű ikrek 50%-ban genetikai állományukban, akkor ha összehasonlítjuk az ő eredményeiket, tehát Magyarországon készült Métneki Júliáékkal egy ilyen vizsgálat, úgyhogy ennek a példáján mondom el, meg akarnak érteni azt, hogy a laktózérzékenység, ugye ez a tejcukor emésztési zavar, nagyon sokan szenvednek ebben Magyarországon, ugye meg a világban máshol is, hogyha valaki tejet dolgot eszik, iszik, akkor felbuffad utána a görcsök keletkeznek a hasában. Rá akartak jönni, hogy ez most környezeti hatás miatt van, tehát valami történt az életében, nem tudom én, forgalmas út mellett lakott, vagy nem tudom, sokat dohányoztak a szülei, vagy ilyesmi, vagy valami teljesen környezeti dolog miatt alakul ez ki, vagy a génjeibe volt. És akkor rekrutáltak ikreket, a világon, Magyarországon sikerült egy olyan kutatást csinálni, ahol 50 ikerpár, tehát 100 ikert sikerült összetoborozni, Czeisler Endre és Métneki Júlia folytatta ezt a kutatást, itt indult a magyar ikerkutatás első kis lépése, és egy fantasztikus siker lett, és kimutatták azt, vizsgálva az egypetélyűeket, és vizsgálva a kétpetélyűeket, hogy minden egyes ikerpár megegyezett abban, hogy a laktóz, tehát a tejcukor érzékenység kialakul-e vagy nem. Ugyanakkor a kétpetélyű ikreknél előfordult az is, hogy valakinél kialakult, valakinél nem. Ez most egy ilyen nagyon egyszerű matematikai példa, hogy azért, mert az egypetélyű ikreknél mindenkinél kialakult, és a kétpetélyű ikreknél pedig nem, és kontrollcsoportja volt emiatt ugye az 50%-ban egyező kétpetélyű, akkor kimondhatjuk, hogy itt 100%-ban közel, az egy genetikai adottság, hogy valaki tejcukor érzékenységgel szenved, vagy nem. De ennél sok, ja és egyébként nagyon érdekes, hogy mivel összejött itt 100 ikerpár az ikrek, hát annyi megoldatlan kérdés van ennek a pszichológiája is. Tehát nem csak az, hogy most egy betegség az most mi által meghatározott, de hogy mitől leszünk olyanok, amilyenek. Mitől van az, hogy máshogy öregszünk. Mitől van az, hogy például az egyik ikertag, az lehet, vannak olyan példák is sajnos, hogy mondjuk depressziós és csődbe ment az élete, úgy éli meg, hogy beteg, és nem tudom, és ott van a másik, aki meg ragyog. Akkor itt ugye a környezet hatásait kell kihangsúlyoznunk. És hát ezek az ikrek, akik összejöttek ebben az ikervizsgálatban így a 80-es években, ikerklubokat alakítottak, fantasztikus programok voltak, hogy az ikerség az nem csak a tudomány abban a szempontból, hogy gének meg vizsgálatok, hanem az egy közösség. És mi úgy szeretnék, én úgy szeretnék ezt a kirándulást, ezt a nyomozást, tulajdonképpen a gének és a környezet összjátékát kutatandó folytatni, hogy ebben az ikrek egy hatalmas kincs, és szeretném ezt minél inkább megérteni, és a tudomány rendelkezésre álló módszereit, persze ikerstatisztikusunk is van, ikerstatisztikai modelleken is, tanulmányozunk, ezeket felhasználjuk a vizsgálatok kiértékeléséért, egyébként Litvai Levente az, aki a CEU-ról, a Közép-Magyarország Egyetemről együttműködünk, az ország egyetlen ikerstatisztikusa. Tehát a tudomány karöltve a kíváncsisággal, és egy-egy ilyen szerencsés véletlennel, hogy az ikreken jól tudunk vizsgálódni a gének és a környezet összjátékát kutatva. Én ezt tűztem ki hivatásomként.
Jó, köszönöm. Kérdés?
Kérdés? Hogy hogy nem tettek egy átkásérnek.
De ezt mondta, hogy ezt nem lehet tudni, képzeld el, ez egy nagy rejtély.
Hogy egyáltalán itt vagy is voltak?
Ez egy rejtély, hogyha úgy kérdezed meg, hogy mi mikor vettük észre, hogy ikrek vagyunk, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy amikor egész kicsik voltunk, akkor nekünk az természetes volt, hogy mindig úgy beszélünk, hogy mi, meg hozzánk is mindig úgy beszélnek, hogy gyertek, játszunk, milyen volt a napotok, nem tudom én, hogy vagytok, ilyesmi, és nekem olyan érzése, egész pici korra visszatuk gondolni az ember, hogy én ilyen egy 2-3 éves korra, hogy nekem az egy ilyen, mint hogyha nem is lenne más, mint az, hogy így ketten vagyok, vagy úgy együtt vagyunk. És akkor először akkor jött ez a, hogy egyedül, hogy amikor ugye felszólított a tanítónéni, és akkor ő szólított a nevenem, meg volt egy névsor, és akkor egyes szám első személy, vagy ugye egyes szám második személy, de te, meg én, magamról is úgy kellett mondanom, hogy én valamit, nem az, hogy mi ezt csináltuk, vagy azt csináltuk. Szóval nagyon érdekes ez, hogy akkor tulajdonképpen ez egy ilyen kiskorban rádöbbenés volt, hogy mi ketten vagyunk, de hát egyedül. Úgyhogy ez így nagyon érdekes.
De gondolom ez ilyen lelki problémát akkor
nem okozol. Egyáltalán nem. Csak ez érdekes nekem is, ha visszagondolok, hogy előtte én biztos, hogy nem beszéltem úgy, hogy én. Hanem úgy beszéltem, hogy mi. Mert hogy ikrek valójában a külvilág szemében ikrek. A saját szememben én az vagyok, aki vagyok, úgy élek, ahogyan élek. Szóval ez egy ilyen érdekes.
Na, szóval ránézel a testvéredre, magadat látod, de hát ugye ő egy más valaki. Kicsit ilyen gyakorlati téma, már az iskolánál tartunk. Egymás mellett ültetek, vagy épp azért, hogy meg tudjanak benteket különböztetni, inkább szétültettetek, illetve milyen érdekesség volt kisiskolásként?
Hát kisiskolásként egymás mellett ültünk. Én nem tudom, hogy miért egész pontosan, mert megint az volt, hogy mondjuk amikor ki kell választani első osztályba, hogy ki melyik padba ül, akkor hát az, hogy mi egymás mellé ülünk, az egy, az nem volt egy opció.
Igen, az első
volt. Az első padba ülünk, szemüvegesek voltunk, és azért középre az első padba, az a tökéletes
lesz. Szinkron.
Igen, és a tanárnőnek is, ez nagyon tetszett a tanítónéninek. Úgyhogy ez így volt, és akkor ugye mindig az volt, hogy osztálykép, és akkor ugye a kisiskolás osztálykép, hát ugye minden fotós nagyon szerette azt, hogy akkor középen a tanítónéni, két oldalán az ikrek, és akkor tényleg, szóval ezek ilyen magától adódó dolgok voltak. De nagyon érdekes az, hogy másikreknél is azt látom, hogy ugye van akinek ilyen a kapcsolata egymással, van akinek olyan, de mondjuk Magyarországon is azt látjuk, hogy amikor elkezdik ezeket az ikervizsgálatokat, ikerkutatásokat, hogy az iker közösség mégis szeretnek az ikrek mondjuk iker találkozókra járni. Szeretnek olyan cikkeket olvasni, ami ikrekről szól. Még az is, hogy most nem a biológiáról beszélünk itt, vagy ennek a kutatása, hanem csak egyszerűen ez egy olyan jó dolog, annyira érdekes. Úgyhogy mi ezt is használtuk ki akkor, amikor szeretnénk újra iker közösséget kovácsolni tulajdonképpen.
Tehát ez megszűnt?
Mert úgy történt, hogy ugye voltak ezek a vizsgálatok, az iker klubok a 80-as évektől Cejzer Endre és Métneki Júlia szervezésében, hatalmas több száz iker, tea délutánok, rendezvények, aztán utána a rendszerváltás környékén mindenféle intézmény átszervezések is közre játszottak, de sajnos aláhagyott ez az ikervizsgálatok is, akkor úgymond megszűntek, és ezek a közösségi dolgok is kicsit így leapadtak. És akkor jött 2007-ben Tárnok Ádám és Dávid, akik egy egypetélyű ikerpár. Ádám és Dávid mind a ketten radiológus szakorvosok, ugyanakkor PhD-ztek, ugyanabból a témából, ugyanaznap védték meg a doktori disszertációjukat, szakvizsgáztak, és ugyanott is dolgoznak. Szuper orvosok egyébként, és nagyon kedvelem őket. Én úgy ismerkedtem meg velük, hogy még annó ilyen 2009 környékén, akkor láttam a tévében, mert már nem is tudom, hogy Iker vizsgálatok vannak, és engem nagyon érdekel, ez akkor kezdett el érdekelni, és hát akkor szóltam a tesómnak, hogy Orsi, elmegyünk. És akkor na, ott találkoztunk először, és onnantól kezdve folyamatos a kapcsolatunk. Én mondtam nekik, hogy ez mennyire érdekes, amit csináltok, hadd működjek együtt veletek, és akkor együtt, annó még ugye csak a közgázos múltam volt, tehát akkor még csak ilyen Excel táblázatokat segítettem nekik összeállítani a vizsgálathoz. Aztán, ahogy én is orvosi tanulmányok, kutatás, akkor így összekovácsolódtunk, és hát nagyon érdekes, hogy megalakították ugye a Magyar IKER regisztert, amiben egypetélyű IKER tagok, orvoskutatók, a Tárnoki Ádám és a Dávid, akit már itt sokat emlegettem, Méhnek Júlia, dr. Méhnek Júlia, aki a Czerl Endre doktor úrnak egyik nagyon közeli munkatársa volt, ő vitte az IKER projekteket, egypetélyű IKER pártagja, tehát neki is van. Persze, Júlia, hogy nem, nagyon aktív tagunk, és nagyon együttműködő, és az IKER testvérével is nagyon jó kapcsolatot ápolt. És ugye én is, mint IKER, de valami nem véletlenes sem, hogy ennyire lelkesek vagyunk, és hát most ez ilyen jól hangzik, hogy Magyar IKER Regiszter, IKER kutatók, IKER kutatók, akit emlegettem, Litvai Levente, ő az egyetlen egy nagyon, nagyon szuper kollégánk, aki hát sajnos ő nem IKER, de még lehet kapcsolat az IKER-séggel, mondtam neki, hogy még bármi lehet fiatalember, akár egy IKER-i születhetnek. De ez tényleg is nagyon érdekes, hogy az IKER-eket ez így hagyja. És amikor mi elkezdtük ezt, hogy IKER találkozók szervezése, a Tárnoki Ádám és Dávid nagyon szuper IKER találkozókat szerzett más IKER-ek segítségével, akkor eljöttek sokan. Most már van egy Facebook oldalunk is, ahol posztolunk kutatásokkal kapcsolatos eredményeket is, de csak egyszerűen, mint amit említettem a beszélgetés elején. Ez egy Facebook oldal, Magyar IKER Regiszter, de honlapunk is van, és ott is minden megtalálható, ez a www.ikrek.hu. Most fog megújulni egyébként, egy teljesen új külsőt kap, de a régi tartalmakban is sok minden van. És ezeket például a Facebookot is azért használjuk, hogy egyszerűen ilyen híreket, ahol jön egy ilyen érdekesség, hogy egy pedig IKER babák mit csinálnak az első 20 másodpercünkben, amikor egymás mellé teszik őket. Vagy csak egyszerűen mi történt a világban az IKER-ekkel, mindenféle IKER-ekkel kapcsolatos hírt megosztunk, vagy amikor mondjuk elutazik Ádám és Dávid a Japánba, ahol legutóbb voltak a világ IKER kongresszuson, akkor az ottani képeket, az ottani eseményeket. Szóval mi azt gondoljuk, hogy én azt gondolom, hogy a kutatás az, de remélem többé is, mert sokan gondolják így, hogy a kutatás nem lehet azt mondani, hogy ez egy csak és kizárólag a laboratóriumban folyó, nem tudom, dolgokra korlátozható le, az nagyon fontos része, de épp olyan fontos része, és ezt mi az IKER regiszterben egyik fontosnak tartjuk, hogy legyen egy IKER közösség, akik szívesen jönnek a vizsgálatokra, akik egyébként kíváncsiak, akiknek lehet szervezni te a délutánt, meg egy nagy rendezvényt, az IKER szépségversenyek például nagyon, nagyon felcsillanásnak örvend mindig, amikor megvannak az IKER párok, és szép fényképek születnek a szépségverseny győztes párokról. Tehát, hogy az ikerséget megélni, az egy nagyon-nagyon színes dolog, és mi örülünk annak, hogy adhatunk platformot ezzel a Magyar IKER Regiszterrel. És még azt hadd mondjam el erről, hogy éppen az elkövetkezendő hetekben tervezzük majd, hogy minden magyar ikertárnak küldünk egy meghívót egy képes lapon, hogy csatlakozzanak a Magyar IKER Regiszterhez, mert ezt a szép számot is hadd mondjam ki, hogy közel 120 ezer IKER él Magyarországon, tehát sokan vagyunk, most az egypetélyű és a kétpetélyű IKER-eket is beleszámolom, mert a kétpetélyű IKER-ek is legalább annyira fontosak, mint az egypetélyű IKER-ek, nekik is különleges kapcsolatuk van, ők is nagyon érdekesek, színes egyéniségek, és a kutatásban is fontosak, mert hogy ahogy említettem a példát, alapvetően a kontrollcsoport, amikor vizsgálódunk, akkor azok a kétpetélyű IKER-ek, tehát ugyanannyi kétpetélyű IKER alagra is szükségünk van, mint a hány egypetélyű IKER-re.
És mondjuk 10 000 szülésből hány esetben fordul el, hogy egypetélyűek lesznek?
Úgy tudom, hogy minden 280. körülbelül, amikor egy petélyű ikrek születnek.
Hát ez nagyon sok.
Igen, sok. A világviszonylatban.
Igen.
És van olyan, ahol olyan ország például, ahol sokkal több iker van, mint egy másik országban. Nagyon érdekes kutatások is vannak ezzel kapcsolatban, hogy melyik országban mennyi... vannak ilyen afrikai országok, Közép-Afrikában, ahol valami oknál fogva több iker van, mint máshol. És vannak a skandináv országokban is egyébként viszonylag sok iker van. És akkor vannak, ahol meg átlagos. Készült egy ilyen statisztika, hogy Magyarországon a középmezőbe tartozunk, tehát ilyen világviszonylatban középmezőn az, ahol Magyarországon elhelyezkedik a... és az iker szüléseket még azt is hozzá kell tenni, hogy a két petélyű ikrek, de egyébként buskázom is, mert van erről nekem egy pontosan hány ilyen ikrek vannak itt az országban. Tehát, hogy két petélyű ikrek egyre többen születnek, mert ugye, ahogy fejlődik a technika, a mesterséges megtermékenyítés ennek több lehetőséget. Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy két petélyű ikrek akkor keletkeznek, amikor két petesejt, tehát két spermium termékenyít meg. Sokan, amikor ezt a mesterséges megtermékenyítést alkalmazzák, akkor ugye az úgy történik, hogy az anyából kinyernek petesejteket, és azokat kis petri csészében megtermékenyítik a spermiumokkal. És pont azért, hogy több esélye legyen annak, hogy életképes magzat fejlődik ki, ezért általában nem egy megtermékenyített petesejtet ültetnek vissza az anyukáknak, hanem kettőt, hármat, négyet, mert hogy legalább egy maradjon meg. De hát van, ahol akkor, ha kettőt, hármat beültetnek, akkor ha nem is három, de kettő elég sokszor megmarad. Tehát azt tudjuk, hogy az ikrek, a kétpetélyű ikrek aránya emelkedik folyamatosan világviszonylatban, viszont ahhoz, hogy ezt értsük, akkor tudjuk ezt is, hogy ez azért van, mert ez
nem az afrikai.
De ez nem az afrikai, tehát az afrikai országokban például a National Geographic nagyon jó cikket írt erről, és ezen, akit említettem, ez a szingapúri kutató is ott vizsgálódott, hogy mi történik. Hát az a tiszteletteljes igazság, hogy nem tudjuk. Mindig vannak ilyen bulvár hírek, és akkor persze tudományosan kell megmondani, hogy az terjed ott a törzsek között, hogy a kút vizében van valami, na hát ez valószínűleg nagyon igen, ez csak egy mese. De ott ők ezt elhiszik, és akkor vannak, akik környező helyekről járnak oda, és a kútból isznak, hogy majd. De hát ez nyilván nem. Tehát ilyen szinten megy a találgatás, hogy mivel azt nem tudjuk, hogy mi az. Tehát, hogyha lenne egy ilyen dolog, hogy tudjuk azt, hogy nem is tudom én, az anyának 39 és 72 kiló között kell lennie, és nem tudom, hogy milyen adottságokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy ikrei szülessenek, akkor ezt tudnánk manipulálni, de ezt nem tudjuk. Tehát ezt sem tudjuk. És jól mondtam a számokat egyébként, itt most közben leellenőriztem, hogy... Igen, ikerpár pedig Magyarországon közel minden 75. terhesség során születik, majd a kétpetélyűeket is beleszámoljuk.
Külön nincs akkor az egypetélyűekre, gondolom, vagy van?
Nincs, arra így nincsen nincs. Most így adat, de azt tudjuk, hogy 120 ezer iker van az országban, és akkor ők ebbe a kétpetélyűekre is beletartoznak. És hát majd kiderül, szóval szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a Magyar Ikerregiszterhez, és akkor majd nézzük a számukat. Hogy
most hányan vagytok?
Most is nagyon nagy számuk, hogy belegondolunk abba, hogy legalább ilyen 800 körüli most már a párok száma, tehát 1800 iker van, aki csatlakozott hozzánk. És azt is kiemelnénk, hogy mi azért, mert az ikrek részt vesznek a kutatásokban, egyébként nagyon érdekes kutatások vannak az orvostudományi kutatások mellett, család, kutatás, társadalomtudományi, vagy grafológiai vizsgálat, szóval nagyon érdekes vizsgálatok, pszichológiai vizsgálatokat, és sokféle együttműködést tervezünk. És minden esetben az ikrek megkapják a vizsgálatok eredményét. Tehát erre tudok mondani egy olyan példát, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával együttműködésben zajlott le egy ikervizsgálat, amiben 105 magyar ikerpár vett részt, és nagyon fontos dolgot vizsgáltak, az erek rugalmasságát, illetve az erekben lévő, ugye amikor kialakulunk a meszes plakkok, amik úgymond eldugaszolják az ereket, az nagyon veszélyes a szívinfarktus kialakulásában, meg az erek rugalmassága is nagyon fontos a helyes véráramlás szempontjából. Hát ikreken vizsgálták ezeket a paramétereket, és az legújabb technikákkal, olyan képalkotó módszerekkel, szívultrahanggal, és ténylegesen a legdrágább, legújabb műszerekkel, azok az ikrek, akik részt vesznek a vizsgálatokon, minden esetben, bármilyen is legyen, bármilyen értékű vizsgálat, azoknak megkapják az eredményeit. Ez a vizsgálat segített arra rámutatni, hogy például az erek rugalmassága az nagy mértékben függ a genetikától, tehát érdemes korán odafigyelni arra, hogy akiknek a családjában előfordult sokszor szívinfarktus, keringési rendellenességek, akkor sokkal itt jön be a környezet, ami miatt én nagyon szeretem ezt a dolgot, és hivatásomnak érzem, hogy még hogyha kijön egy vizsgálattal az, hogy mondjuk 20-30%-ban genetikailag meghatározott az, hogy az erek rugalmassága milyen, attól még az, hogy mi ezeken a hangszereken hogyan játszunk, tehát milyen életmódot folytatunk, ha én ezt tudom korán, és egész életemben figyelek arra, hogy igenis, egészségesen táplálkozom, jól érzem magam, sokat mosolygok, futok, és ténylegesen egészségesen élek, akkor teljes mértékben lehetséges az, hogy nem jutnak érvényre, tehát nem szólalnak meg, szeretném ezt mondani, hogy a gének azok elcsendesednek, lehalkulnak, felhangosodnak, ugye amit én vizsgálok, most tényleg nem megyek bele a biológia, de ezek biokémiailag tökéletesen modellezhetők, hogy akkor halkul le például egy génszakasz, hogyha ott a DNS metilálódik, és akkor, ha szeretné ezt valaki biokémiailag vizsgálni, ki tudja mutatni. Szóval, hogy ez kimutatható, hogy a génjeinket, a génállományunk az, hogy hogyan szólalnak meg, az azon múlik, ahogyan mi élünk. És ez egy szuper hír, mert így nem a genetikánk, az nem a sorsunk, az csupán egy valószínűség. És az, hogy mi mit teszünk vele, az rajtunk.
Tudod, befolyásolhatjuk, akár a kutyát is lehet simogatni, ugye? Hát,
de így van, és az epigenetikai hatásokban, és ezt tényleg tudományosan is mondom, vagy tudományos szakemberként, az epigenetikába beletartozik nem csak a mozgástáplálkozás, nyilván az alap, de például a pszichológia, az, hogy mennyi fény ér bennünket, hogy mennyi stressz ér bennünket, hogy mennyi jó stressz ér bennünket, például, hogy mennyit mosolygunk, hogy mennyire érezzük az életünket kiteljesedettnek, a pszichológiai vizsgálatok. Ugye Kopp Mária volt az, aki végzett ilyen vizsgálatokat, hogy az Magyarországon, magyar populáción belül az öngyilkosságra való hajlam is mennyire milyen meghatározottságukon alapul, kik azok, akik depressziósak, és kik azok, akik nem. Ezeket gyönyörűen lehet a ilyen népességi vizsgálatokon is megállapítani azt, hogy a lelki tényezők, azok igenis hatalmas szerepet játszanak abban, hogy az életünk hogyan alakul, és akár a betegségeink is hogyan alakulnak. És nekem egyébként ez a másik foglalkozásom, vagy hát én igazából ezeket szinkronban érzem, mi Falus András professzorral, aki genetikus immunológus egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. Ő egyébként a mentorom, mint PhD hallgató is az egyetemen, de mi 2012-ben, annó még Kopp Máriával együtt, pont egy pár héttel azelőtt sajnos, hogy ő itt hagyott bennünket, megalakítottuk az Eduvitált, ami egy egészségnevelési társaság, amelynek az a missziója, hogy előadásokat tartunk, mindenféle a multimédia és a gyakorlati eszközök felhasználásával is tanároknak, gyermekorvosoknak, olyan embereknek, akik a társadalom nagy részével foglalkoznak, eszköztárat szeretnénk adni, hogy hogyan tudják élvezhetőbbé, izgalmasabbá, érthetőbbé tenni, a tudományt, hogy aztán ebből majd a fiatal generáció azt érezze, hogy egészségesebben és boldogabban él. Az a jelszavunk, hogy érts, csináld, szeresd. És most megjelent egy könyvünk, rádió interjúink vannak a Kossuth Rádióban minden héten, cigányfalvakba utazunk, hogy ott beszélgessünk, szülői fórumokra megyünk, a tanároknak segédeszközöket nyújtunk. Ez a sokszínűség ugyanígy jelen van, mert hogy azt gondoljuk, hogy az emberek, hogyha megértik azt, hogy mi az, ami az ő hatáskörük, mi az, amivel az életüket, az egészségüket befolyásolni tudják a jó irányba, és azt és úgy is élnek, akkor észre fogják venni, hogy boldogabbak, jobban szeretik a világot.
Most ez így nagyon jó, mert ugye te egy olyan példa vagy, akinek az élete úgy alakul, ahogy te szeretnéd, tehát saját magadat tudod kormányozni, de mit tudsz mondani annak az embernek, aki be van szorítva egy munkahelyre, hajtják, nyúzzák, ugye a mai világban, nincsen olyan jövedelme, hogy tudjon magán könnyíteni, hogy mondjuk ne kelljen otthon főzni, vagy nyáron el tud menni a gyerekkel két hétre, családdal együtt. Hát azok a milliók, akik most vannak, és mert nagyon szívesen csinálnának olyan dolgokat, amiket te mondasz, de egész egyszerűen nincs rá lehetőség. Bizonyos szinten nyilván van, de nagyon korlátozottan.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell, az a legjobb, hogyha mindenki megtalálja azt, amiben ő ki tud teljesedni. És nem kell mindenkinek, én tényleg nem azt gondolom, hogy nem a diplomák számával, és a nyelvvizsgák számával, és a jövedelem nulláival mérik azt, hogy ki, hol van az embereknek a jó-rossz létráján. Ilyen nincsen. Van, akinek attól boldogul élete, hogy 4 vagy 5 gyereke van, és nincs karrierje, de nem is annyira nem az a fontos, és a gyerekei sem azért szeretik. Tehát mi sokan vagyunk, sokszínűek vagyunk. Azt ne gondoljuk, hogy például magamról tudom elmondani, mindaz, amit ugye elmondtam, ezek mögött nagyon kemény munka van. Rengeteg munka. Én arra is tulajdonképpen ilyen büszkén viselem, és szeretem is, mert ebből rengeteget tanultam, hogy 15 éves korom óta dolgozom, és a saját kenyeremet megkeresem tulajdonképpen. Nincsen gazdag amerikai nagybácsi, minden pénzt, amit megteremtettem, azt a saját kezem munkájával teremtettem meg, és minden egyes ilyen szép szó, hogy kutatás, meg akkor orvosi egyetem, meg PhD, hát emögött át nem aludt rengeteg éjszaka, tényleg hosszú évek egy kávészünet nélkül, mondhatom így teljesen túlzás nélkül, tehát mindennek ára van idézőjelben, de ha úgy gondoljuk, és ezért kezdtem úgy, hogyha megtaláljuk, hogy mi a hivatásunk, hogyha ha én tudom, hogy az csak egy eszköz, hogy mondjuk már egy hónapja nem aludtam többet 5,5 óránál, és egy kávét nem tudtam meginni nem a barátommal vagy barátnőmmel, de még az édesanyámmal sem, mert hogy nem volt erre sem időm. De tudom azt, hogy ennek ez valamiért történik, és amiért történik, az jó, és előre visz. És akkor a fény felé megyek, és nem pedig a sötétséget látom. És azt gondolom, hogy az embereknek én csak azt a tanácsot tudnám adni, hogyha most közelíte csak a válaszol, amit valóban kérdeztél, hogy sokan nem látják a mindennapokban is az apró szépségeket. Tehát, hogyha nem tudom, én attól fel tudok töltődni, hogyha ha sétálok az utcán hajnalban, akár korom sötétben, de nem tudom, én látok egy éppen most nyíló szép virágot, vagy a gyerek tényleg egy karácsonyi ünnepségen az anyukájának készül a verse, és azt elmondja, és csupa szeretet. Szóval ezek a dolgok, amik így sok embernek a hétköznapjait is kitöltik. Nekem például nincsen még családom, És ez is egy ilyen áldozat idézőjel, hogy minden nem fér bele az életembe, és nekem emiatt nincsenek gyermekeim. Az ikertestvéremnek pont van egy gyermeke, amiért nagyon örülök neki, hogy most született, és tényleg nagyon boldog vagyok. De mindenki szerintem arra kell hasznos, hogyha arra koncentrál, amilyen apró jó dolgok körülveszik, és mindannyian koncentrálhatunk nyilván azokra a dolgokra is, amik meg nem pont a fényes.
Tehát azt mondod, hogy ilyen apró örömök, azok ugyanúgy hozzájárulnak a genetikának a
egészségügyi mindenképpen, tehát én ezt lefordítom orvosi dolgokra, és hogy azzal, hogy akár az optimizmus is. Tehát tényleg most, hogyha most nekünk is volt egy óránk beszélgetni, vagy egy kicsit több, mint egy órája beszélgetünk, és ezt eltölthettük volna azzal is, hogy én elmondom, hogy micsoda kemény munka, és azt elkezdem mondani, hogy ott pontosan mit és hogyan kellett, és mi volt, mik voltak, amikor stressz volt, és mi volt, amikor nem sikerült, és utána hatalmas pofára esések, ilyenekről is beszélgethettünk volna, hogy ne lettek, mert rengeteg volt. De nem ez a lényeg. Szóval az, hogy mit hangsúlyozunk ki, hogy miben élünk, ezt magunknak teremtjük valójában szerintem, hogy mi a mi hétköznapi valóságunk. És sajnos, és ezt így mondom, hogy vannak olyan emberek, akiknek a sorsa javítást ténylegesen tennünk kell azért, akkor viszont a közösségnek az erejét is használjuk. Akár mi az Eduvitállal is ezt a célt tűztük ki magunkhoz, hogy segítsünk egy ilyen kapaszkodót, egy eszköztárat. Azt tudom mondani, hogy eszköztár, hogy az embereket nehéz megmenteni, vagy megváltani úgy, mint hogy most kiveszem a kádból a szárazföldre, vagy a szárazra rakom, hanem inkább csak meg kell tudni az embereknek mutatni azokat az eszközöket, amivel jobbra tudják fordítani akár az egészségüket, a gondolkodásukat. És fontos az, hogy a mai világban szerintem sok rengeteg információ ér minket, és nagyon nehéz eligazodni, hogy mi az, ami hiteles. Tehát mi az, ami nem átverés, meg jól hangzik, meg egyszerűen befogadható, de valójában megvezetés. És igazából, ha visszatérünk ahhoz, nekem ez volt a kíváncsiság másik részét, ez hajtotta, hogy viszonylag hamar rájöttem arra, hogy ha biztonsággal szeretném valamiről úgy érezni, hogy az új van, ahhoz nekem kell utána járni. Mert hogyha azt mondták nekem mondjuk, hogy volt ilyen hír, hogy nem is tudom én, 2 év múlva klónozzák az embereket, és nem lesz szükség, nem tudom, férfiakra, mert tökéletesen lehet majd klónozni, és akkor, hát akkor, amikor az ember ehhez mondjuk nem ért, akkor most 2 választása van. Elhiszi, vagy nem hiszi. És ha nem hiszi, utána jár. És akkor még itt is van, most ez egy ilyen fekete-fehér példa volt, de sokszor még a tudomány is néha hoz egy álláspontot, és a másiknak meg bebizonyít egy másikat, ami lehet, hogy ellentmond az elsőnek. De a legbiztosabb az, hogyha mi nyomozunk, és próbáljuk kideríteni. És ez történik tulajdonképpen, hogy minél mélyebbre ásunk, annál több kincs jön fel idézőjelben.
Jó, van kérdésetek?
Igen, nekem volna egy, mert én hallottam olyasmit, ugye, hogy az ikrek, hát meg mondjuk logikus is, hogy az ikrek kitettebbek ugye bizonyos szülés körüli sérüléseknek, de akár már a magzati élet során is, ugye, hogy valami sérültség, valami fogyatékosság, vagy ilyesmi ugye történjen velük. Hogy mit tudsz erről mondani, vannak-e számok, statisztikák, mennyire jellemző ez, vagy függ ez valamitől?
Igen, azt tudom, hogy ugye mik a rizikó tényezők. Ugye azt kell tudni, már így említettük, amikor ketté válik a megtermékenített betegség, akkor valamikor ugye ez a második és a 12. nap között történik. És annak nagy jelentősége van, hogy mikor történik. Mert hogyha és ez a legnagyobb százalék, például az egypetélyű ikreknél kétharmaduknál, ez körülbelül így a 7.-8. nap körül történik meg, és emiatt kialakul két magzatburok, de egy méhlepény, tehát egy placenta táplálja őket. És ha egy placenta táplálja őket, ugye akkor megvan annak a veszélye, hogy mondjuk az egyik őjük, hogyha olyan például van, hogy van egy pohár víz két szívószállal, és akkor van két gyereket, és akkor lehet, hogy az egyik az, rájön arra, hogy itt lehet többet is. És ugye ez egy rizikotényező, de erre azt tudom mondani, hogy most már egyre jobbak a képalkotó módszere, és nagyon sok szoktak figyelni akkor, amikor ilyen lépne fel, és akkor közben tudnak avatkozni, vagy tudják ezt befolyásolni. Akkor, amikor később válik el, tehát nem is a 7.-8. napon, hanem mondjuk már a 10. nap körül, akkor nemhogy csak egy méhlepény lesz, hanem egy magzatburok is. Tehát még veszélyesebb ilyen szempontból, hogy a magzatburok sem választja el őket. És akkor ennek a következő stádiuma, és hát ugye erre is tudunk példákat, amikor a 12. nap, vagy akár még később válik el, akkor keletkeznek a sziámi ikrek. Mert hogy megindul ez az elválás, de nem tud befejeződni. És az ikrek, egypetélyű ikreknek egyébként ez a körülbelül 15%-a, amikor olyan hamar szétválik, második, harmadik nap körül, hogy minden külön lesz, külön placenta, külön magzatburok, teljesen külön fejlődnek. És ennek egyébként epigenetika, tehát amikor majd szeretnék ilyen vizsgálatokat is végezni, ennek is nagy meghatározó tényezője van, hogy egy magzatburokban voltak, külön magzatburokban voltak. Azok a kölcsönhatások is teljesen mások. Ez biztosan így van.
És ezt lehet tudni, tehát mikor megszületnek, akkor ezt följegyzik, vagy visszakövethető?
Szeretnénk Magyarországon ezt mindenképpen visszahoznia. Azért nagyon...
Szerintem a Júliáig idején
igen, biztos fel is jegyezték, de nagyon megdöbbentő tény volt. Pont 40 országból voltak itt a ikerkutatók krémje, szülész-nőgyógyászok is, mert ilyen... specialitásom volt a konferencián, a Világ Ikerkutató Kongresszus 2014. december Budapest, és ezt a kérdést feltették, és az ausztráloknak az volt a válasza, hogy náluk olyan szörnyű a helyzet, hogy általában még a nőgyógyászok se tudják azt, hogy hogyha két placentát látnak, akkor ugye azt mondják, hogy az egypetélyű iker volt, vagy kétpetélyű iker, mert kétpetélyű ikereknél mindig két placenta van. De egypetélyű ikreknél is lehet az, hogy két placenta van, ha olyan hamar válik. Ausztráliában még a mai nap is a nőgyógyászok nagy többség ezt nem tudja, és akkor nagyon örül, hogy nem kell genetikai vizsgálatot tanácsolni a szülőknek, ha ki akarják beíteni, hogy egy vagy két petélyű meg a gyerekek, hanem hát hölgyem öntől két placenta tehát szült meg, akkor ez két petélyű, és ő ezt elmesélte, hogy azon küzdenek, hogy a nőgyógyászoknak elmondják, hogy ez nem így van. Tehát, hogy nyilván sokkal nagyon sokkal jobban kínál az ikrek, ezért is van a magyar ikerregiszter, szeretnék egy kicsit így a központ a figyelmet erre fordítani, és lehet vizsgálódni is, hát például pont akár a méhlepényből. Nagyon érdekes, de én tudom, hogy itt Magyarországon ezt feljegyzik, és ugye ezeket nagyon jól lehet látni, tehát manapság már az ultrahang az egy teljesen rutin dolog, több ultrahangot is készítenek, tehát ezt látják már a fejlődés közben is. És egyre jobbak a statisztikák pont ezért. De hát a veszélyei is megvannak nyilván. És ennyi százalékot tudok mondani, hogy 15% az, ahol két placenta van, és ez nagyon érdekes. Én sem tudtam, mert nem is tudtam, hogy ezt a kérdést föl kell tenni anyukámnak. Csak amikor elkezdtem ikerkutatással foglalkozni, már 20 éves volt, amikor először valamelyik vasárnapi ebédnél megkérdeztem, hogy te anya, de nem emlékszel, hogy most itt mi? És akkor mondta, hogy hát hogy ne emlékezzen, hát ő tudja, hogy hány placentát kellett megszülni, ez kettő volt. Na, és akkor én rájöttem, hogy mi ebből 15%-ba tartozunk, amiben. De hát még, és hogyha ilyen kutatóként tudott először eszembe feltenni a kérdést, akkor miért várhatnám el bárkitől, aki mondjuk teljesen más szakterületen dolgozik, hogy ez legyen. Meg ugye azt is tudjuk, hogy az ikrek általában sokkal hajlamosabbak korábban megszületni, tehát a koraszülőseknek az aránya az jóval magasabb ikreknél. De itt is nagyon örülünk annak, hogy most már azért figyelnek az ikereket, hogy ugye ikerterhesség van, akkor sokkal fokozottabb figyelmet fordítanak az édesanyára.
De és még az is érdekes, hogy hogy vannak az értelmi képességek, hogy azok is hasonlóak, vagy pedig eltérőek.
Igen, nagyon kell vigyáznunk ezeknél a vizsgálatoknál. Történtek ilyen vizsgálatok is, hogy az IQ mennyire
meghatározó, hogy bármit is
jelentél. De itt rögtön felmerül a kérdés, hogy ugye, hogy attól például, attól ugyanannyira okosak-e az ikrek, mert egy családi környezetből jöttek, és akkor az ugye környezeti tényező, hogy otthon beszélgettek, hogy otthon nem tudom, szegment a tévéből, hanem természetfilmek, meg színházba jártak, meg nem tudom, és akkor mind a ketten a gyerekek is, és akkor most emiatt, vagy pedig, és ez már ez nem megyünk el a geneticizmus irányába, aminek az elméje vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát ők akkor így, meg úgy. Itt nincs is ma olyan vizsgálat, amire azt tudnám mondani, hogy ez megbízhatóan tükrözi azt, hogy miért adatok jöttek. Így próbáltok IQ-t is vizsgálni, hogy...
Vannak olyan emberek, akik már egész pici korukban szép vannak, mert elkerül egyik Amerikában, másik, mint egy Indiában van, és akkor annyira különböző körülmények, ugye, hogy...
Ez lenne a legjobb, és van egy olyan
kontrollja lehetne, ugye, annak a...
Csak hát ebből sajnos nincsen szokszáz, hogy ebből is van egy-egy, és van is egy ilyen, egy nagyon híres sztori, csak ugye így kezdtem, hogy a tudomány az milyen megismételhető, nagy mintán megmutatható. Tehát az is az, hogy találunk egyet, de találtak egy ilyet, hogy ténylegesen egy ikerpár, akik 50 vagy 55 éves korukban találkoztak először, egy peti ikerpár, és a világ két másik, teljesen más területén éltek, és amikor megnézték őket, hogy milyen jellemvonásokkal rendelkeznek, akkor ilyen megdöbbentő hasonlóságokat véltek felfedezni az életútjuk alatt is, mert tényleg ilyen példákkal kezdve, hogy mind a ketten volt egy ilyen furi szokásuk, hogy a toalett előtt is lehúzták a vécét, meg utána is. És ez mind a kettő, és fogam. Tehát, hogy étkezési szokásaik is, de nyilván erről még jobban lehetne mondani, hogy ez lehet véletlen. De itt, hogyha találtunk egy ilyet, akkor attól az még nem bizonyíték, mert lehet bármi. Szóval nagyon jó lenne, és ezért is ikerkutatásoknak szerintem hatalmas jövője van ilyen szempontból, hogy minél jobban ki tudjuk használni ezt a... De vannak, és erről le is írtak nyilván, és én ajánlanám is egyébként, ha ragadjam most itt meg az alkalmat, Méhnek Júliának az ikrek könyvét, amiben nagyon sok ilyen sztori van, ilyen nagyon híres, hogy Minnesota ikervizsgálat az Egyesült Államokban, ami követi, tehát sok száz ikren vizsgálatot már a 80-as, 60-as, 70-es, 80-as évektől kezdve, tehát vannak ilyen vizsgálatok, de itt is mindegyiknél azért nem lehet teljes mértékben elkülöníteni a környezet szerepét. És minél fifikásabbak vagyunk, vagy minél ötletesebben próbáljuk ezt, annál jobb felé tapogatózunk, és hát tulajdonképpen még tapogatózunk.
Jó. Van-e még kérdésetek, meg közben lejárt az időnk?
Akkor nincs.
Kati?
Köszönöm
szépen.
Akkor jó, legvégül, van-e olyasmi, ami nem hangzott el, és úgy gondolod, hogy érdemes tudni róla?
Hát talán azzal fejezném be tényleg, hogy mi nagyon lelkesek vagyunk az ikerkutatás iránt, mi kutatók, akik akár az ikerregiszterben is vagyunk, és mi várjuk sok szeretettel az ikreket, hogy csatlakozzanak és vegyenek részt, ne csak a vizsgálatokban, hanem ott legyenek az iker közösség része is.
Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.